Székely János püspök atya az idei nagybőjtben Lépések a szeretet ösvényein címmel tartott lelki gyakorlatot a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban. A következő percekben a lelki gyakorlat harmadik alkalmának harmadik részét hallhatják arról, hogy a keresztútban felragyog az isteni szeretet.
Nem kudarc, nem elkerülendő tévedés az életünkben a kereszt, nem ledobandó teher, hanem bizonyos értelemben beteljesedés. Úgy, ahogyan Pilinszky János írta, ezért tanultam megjárni. Ezekért a kései keserű léptekért. A világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből van, örök önátadásából. Az Atya örök szülés, minden szüntelenül odaad. Bizonyos értelemben az Atya szegény, semmit sem tart meg önmagának. A szeretet örök extázisában él. A Fiú mindent befogad, és mindent azonnal visszasugároz. Az Atya olyan, mint a nap, amely minden fényt átad. A Fiú, mint a tükör, mely minden fényt befogad, és azonnal visszaad. A Szentlélek maga a fény, amely árad Atya és Fiú között. Mi emberek ebből a titokból vagyunk. És arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. Olyanok legyünk, mint az Isten. Megtanuljuk az önátadást, a nagy lelkűséget, az önfeledtséget. A keresztek azok a pillanatok, ahol az ember leginkább tanulja a szeretet művészetét, a teljes önátadást. A kereszt a mi életünkben is az a pillanat, ahol a templom függönye ketté hasad. És kiderül, hogy igazából milyen ember vagyok. Milyen mélyre eresztettem a gyökereimet. Vannak-e még tartalékaim? Milyen fából faragtak? A kereszt a mi életünknek is csúcspontja és beteljesedése. És hadd idézzek fel egy kis mesét befejezésül. Mese szerint egy falu szélén, egy nagyon nagy vihar után takarították az utakat, az udvarokat, és hogy végezték ezt a munkát az egyik bokor alatt, ráakadtak egy idős bácsira, aki halottnak tűnt. Nagy kabátban volt, ott feküdt a bokor alatt, behúzták a falu szélén az egyik házba, ahol egy fiatal pár élt. De hogyan egy kicsikét átmelegedett, a bácsinak a teste magához tért, kiderült, hogy él még. Lassan levették róla a kabátot, és azt látták, hogy görcsösen szorít egy hegedűt. A fiatal pár úgy érezte, hogy talán az Úristen szándéka az, hogy befogadják ezt a különleges idős embert. Így is lett, a bácsi ettől kezdve ott lakott a fiatal párnak a házában, egy hátsó kis szobát átadtak neki. Azonban a bácsi soha nem hegedült. Egyszer a fiatal feleség megkérdezte tőle, tud maga egyáltalán hegedülni? Mire mondja az öreg ember, igen, tudok. Kérdezi a fiatal feleség, akkor miért nem játszik? Mire az öreg ember azt mondja, nehogy elmenjen a hegedű ereje. Csodálkozik a fiatal feleség, de nem firtatja tovább. Eltelik körülbelül egy év, és ámulattal látja a fiatal feleség, hogy áldott állapotban van, gyermeket vár. Annyi éve vártak már gyermeket, nem érkezett. Úgy érezték, hogy Isten megáldotta őket, amiért ezt az öreg embert befogadták. Leírhatatlan volt az örömük. Elérkezett a kisgyermek születésének az ideje, azonban rettenetesen nehéz volt a szülés, az orvost is elhívták, falfehér arccal jött ki. Azt mondta, valószínűleg nem fogja megérni a reggelt, se a kisgyermek, se az édesanyja. És akkor az öreg ember elővette a hegedűjét. Kiült az ablak elé, ahol a fiatalasszony vajudott. Elkezdett játszani órákon át, egészen hajnalig, gyönyörűen kúsztak az ég felé a dallamok, Lassanként a faluban az emberek kijöttek a házak elé, és hallgatták ámulattal. Reggelre megszületett a kislány, és életben maradt a fiatal édesanyja is. Ettől kezdve az öreg embert egészen különleges tisztelet vette körül a faluban. A kislány cseperedett, ővele az öreg ember is kicsit beszédesebb volt, sokat mesélt neki, sőt, néha a hegedűt is elővette, és rövid dallamokat játszott a számára. Ahogy bekerült a kislány az iskolába, ő lett a legokosabb a gyerekek között. De aztán 9 éves korában a kislány megbetegedett. Óriási láza volt, magánkívül volt, kiáltozott, megint hívták az orvos, de az orvos tehetetlen volt. Azt mondta, nem tudja megmenteni. Ekkor az öreg ember újra elővette a hegedűjét. Leült a kislány ablaka elé, és hajnalig játszott, ámulatba ejtően szépen, teljes erejéből. Hajnalra a kislány jobban lett. De az öreg ember eltűnt. Napokon át keresték. Aztán egy bokor alatt találták meg holtan, ahogyan teljes erejéből szorította a hegedűjét. Arra születünk, hogy a szeretet dallamait játsszuk. És ezeknek a dallamoknak megvan a maga ára. Bele kell tennünk a szívünket. A kereszt erre tanít. Csúcspont, életadás, újjáteremtés, titokzatos forrás, amely megtisztít. Olyan pillanat, ahol kiderül, ki vagyok igazából. A kereszt tőlünk is azt kérdezi, amit Szent Gáli Kata az egyik versében megfogalmaz. Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Ezzel a verssel zárnám be ezt az elmélkedést Jézus szenvedés történetéről. Szent Gáli Kata keresztúton. Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Reszketni, remegni az olajfa kertben, elhagyatva lenni egyedül a bűnnel, szemben a halállal, szemben a közönnyel. Adnád a kezedet szorító kötélnek, arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek? Tudsz-e mellém állni folytogató csendben? Az ostorozásnál eltakarnál engem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek? Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet? Roskadva, remegve föl egész a célig, akkor is, ha szíved 1000 sebből vérzik. Tudod-e karodat szélesre kitárni, az egész világért áldozattá válni? És tudsz-e pihenni úgy a kereszten, hogy örvendez rajta, mindig ezt kerestem? Tudsz-e mellém hágni, a helyembe lépni, magadat feledve életemet élni, egészen eltűnni, elmerülni bennem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem?
Azt teljesen világos, hogy nem engesztelésül halt meg értünk Jézus. Viszont most itt beötlött az agyamba, hogy azért a Szentmisében mindig azt mondjuk, hogy bemutatjuk neked ezt az engesztelő áldozatot. Hogy ezt hogy hagyjam föl magamban?
Igen, nem mondanám ilyen határozottan, hogy nem engesztelésül, amikor Szent Pál ezt a képet megtalálja, tehát egy hasonlat Jézusnak a kereszthalálára. Az Ószövetségben volt nagyon sok engesztelő áldozat, tehát bárányokat áldoztak föl az Úristen tiszteletére, illetőleg bűnökért engesztelésként. És Pál apostol ezt a hasonlatot találja arra, hogy magyarázza, megértesse velünk a keresztitkát. Nyilvánvalóan minden hasonlat sántít. Tehát egy áldozati báránynak a föláldozása és Jézusnak, az élőisten fiának, az istenembernek a szeretetből önként szabadon vállalt kereszthalála között talán több a különbség, mint a hasonlóság. Ahogy minden más hasonlatban is, amit a keresztre használ Pál apostol, de másod azt mondja, hogy olyan, mint a rabszolga kiváltása. A vérének az árán megszabadított. Nagy volt a váltság díjatok, azt mondja. Ebbe a hasonlatban is van igazság, de nyilván van nagyon sántit is. Például megkérdezhetjük, hogy kinek fizette Jézus ezt a váltság díjat. Kellett fizetni a mennyei atyának? Nem ő tartott minket fogva, vagy a sátánnak? Az Isten fizet a sátánnak? Tehát ez a hasonlat is sok szempontból sántít. Vagy az a hasonlat, ami azt mondja, hogy lemosta a vérével a bűneinket. Nyilvánvalóan a bűnök nem ilyenek, mint egy fizikai folt, és Jézusnak a kereszthalála nem egy ilyen külső megtisztításhoz hasonlít. Tehát egy kísérlet Pál apostol részéről, hogy valamit a megváltás titkából érzékeltessen. Szeretném most egy kicsit azért megvédeni Pál apostolt, hogy ez a hasonlat nem teljesen helytelen. Mit gondolt az Ószövetség, amikor beszélt erről, hogy engesztelő áldozat, vagy a bűnbak és az engesztelés napja? A főpap, amikor az engesztelés napjának a szertartását végezte, rátette a kezét erre a bűnbakra, és ráolvasta a népnek a bűnét. Ez egy óriási nagy gyónás, amit a zsidó nép egyébként engesztelés napján ma is csinál. Én is voltam több alkalommal engesztelés napi zsinagógai szertartáson, ahol emberek százai dörögve, tehát hangosan és nagyon-nagyon hosszan egy óriás gyónást végeznek. Egy ehhez hasonló, hogy gyilkoltam, loptam, gyűlöltem, irigykedtem, stb. Ezt mondják perceken át. Ez egy hatalmas nagy közösség gyónása a zsidó liturgiának évről évre. Ezt valaha régen a főpap mondta a nép nevében, tehát mintegy ráolvasta a bűnbakra a bűnöket. Ugyanis úgy tartották, hogy a bűnnek egy szinte fizikai következménye van. Mint az emberben a bűnei után ilyen kis fekete vasgolyók keletkeznének, és ettől valahogyan meg kell szabadulni. És vagy úgy lehet megszabadulni, az illető meghal, mondjuk megölik a bűnei miatt büntetésként, ahogy mondja is az Ószövetség, írst ki, ami gonosz a körödből. Vagy pedig olyan módon, hogy valakinek átadja az ember, akit az Úristen ilyen módon elfogad, hogy ő neki átadhatjuk. És a bűnbakot valahogy így képzelték, ezért teszi rá a főpap a kezét, hogy szinte átömöljön abba a bűnbakba ez a sok fekete golyó, ő benne legyen a sok-sok bűn, és utána őt megölik, és ilyen módon a bűnöktől szabadulnak. Ez a kicsit talán furcsa és ősi elképzelés az engesztelés napja kapcsán. Ezért is mondja az Ószövetség a bárányra, illetőleg a bűnbakra, hogy a közösség bűne ő. És Pál apostol ugyanerre utal. Azt mondja, hogy Isten Jézust bűnné tette értünk. A bűneinket a saját testében fölvitte a keresztre, hogy meghalljon a testben lapó bűn, és mi Istennek élhessünk. Tehát ez a kép van Pál apostolnak a fejében. Ebben a képben van sok igazság. Mégpedig az ennek az igazság magja, hogy a bűneinkkel tényleg egy szinte fizikai következményt hozunk létre. Torzítjuk magunkat és a világot. Szinte genetikailag kódolódik egy-egy nemzetéknek a sebzettsége, sérültsége. Adjuk tovább egy társadalom légkörében. Ebben ülnek bele a gyerekek, a fiatalok. A hanghordozásunkkal, a beszédstílusunkkal, egy családnak a légkörével adjuk tovább ezt a bűnös, mérgezett légkört, amit az egyházunk az áteredő bűn tanításában is megfogalmaz. Tehát van tényleg egy ilyen fizikai következménye a bűnöknek. És nem egy olyan egyszerű dolog az Úristen szempontjából ezt valahogyan meggyógyítani. Ahogy ezt röviden említettem, nem egy könnyed mozdulat. Nem ennyiből áll, hogy ő kimondja, hogy nem haragszom. Ezt meg kell gyógyítani. Ezt a sarkaiból kifordult világot és embert, a gényeinket, a szavainkat, a lelkületünket, a társadalmunkat meg kell gyógyítani. És ez Istennek bele kell jönnie ebbe a megsebzett világba, a szeretetével. Át kell ezt járnia, föl kell emelnie, meg kell újítania. Ilyen értelemben a megváltás műve tart a világ végéig. Tisztul a világ. Azáltal történhet meg a megváltás műve bennünk is, ha befogadjuk, ha igent mondunk rá, ha beárad a mi életünkbe és Jézus kegyelme, ha kiegészítjük a mi testünkben Jézus szenvedését, ami abból hiányzik testének, az egyháznak javára. Tehát van ebben a hasonlatban igazság, és ilyen értelemben nem baj, ha a miséken is néha elhangzik, hogy engesztelés, nyilván jól kell érteni. Tehát nem ezt jelenti, hogy Isten megharagudott, hogy Istenben egy ilyen meghasonlás támadt, és a fiú kiengeszteli az atyát, mert atya és fiú teljesen egy. És a megváltás teljes műve szeretetből fakad. Nem egy haragó Istennek a kiengesztelését jelenti. De azt igenis jelenti, hogy ezt a megsebzett világot fájdalommal és nem egy egyszerű mozdulattal gyógyítja és teremti újjá az Isten.
Azt értem, hogy az a cél, hogy ajándékká váljak az életemben, és szeressek, és ez tök jó. Múltkor volt a szó a talentumokról is, hogy ez hogy alkot egy egészet, azzal mi a célunk az életben, vagy az életünkben mi a célja a talentumoknak, illetve hogy mondjuk az örömöknek a megélése, mert nem akarom azt mondani, hogy a boldogság célja. Tehát az Isten teremtette minket arra, hogy mi boldogok legyünk, vagy örömöt megéljünk. Szóval ez az egész, így hogy alkot egy egészet.
A talentumos példabeszéd nagyon érdekes és nagyon fontos az evangéliumban. Ennek a példabeszédnek a főszereplője az egy talentumos ember. Ő az, aki néha mi hozzánk is hasonlít. Nagyon könnyen gondoljuk azt, hogy a többieknek könnyebb. A másik ember szebb, okosabb, gazdagabb, ügyesebb, családja is szebb, jobban szeretik, sikeresebb, több talentumot kapott, és elkeseredünk, és elássuk a talentumot. Tehát a példabeszédnek a lényege az egy talentumos ember körül forog. Mit akar Jézus elmondani? Az egyik, amit el akar mondani, az abból világlik ki, hogy ő talentumokról beszél. Egyetlen talentum az 20-30 kiló ezüst. Vagyis egyetlen talentum és hatalmas gazdagság. Milliómos az az ember, akinek van egy talentuma. Jézus erről akar beszélni, hogy mindannyian óriási kincset kaptunk. Mindannyian képesek vagyunk arra, hogy szeressünk, hogy adjunk. Mindannyiunknak az élet útján, minden napunkban rengeteg lehetőség van erre. Egészségesen is lehet szeretni, de betegen is. Egy harmonikus családban is lehet szeretni, de egy sebzett családban is lehet. Sikerek között is, meg kudarcok között is lehet. Egy talentummal is lehet szeretni. A boldogság és a szeretet azt gondolom, hogy nagyon is egyek. Az ember igazából akkor boldog, ha árad benne az élet. Pszichológusok is hívják ezt flow-nak, és azt gondolom, hogy nagyon közel ér a keresztény életszemléletünkhöz. Istenhez, aki szülés és születés, életáradás. És mi is erre születünk, hogy alkossunk, építsünk, adjunk, önmagunk fölé emelkedjünk. Vagyis azt gondolom, hogy a szeretet, aminek néha súlya és ára van, és kereszthordozást is jelent, ez a kereszthordozós szeretet nem ellenséges, sőt el sem választható a boldogságtól, hanem valahol a mélyben nagyon közel ér egymáshoz. A felszínen élvezet és fájdalom az egymást kizárják, de a mélyben szeretet és szenvedés, önátadás, áldozat, édes testvérek. A szeretet adni és áldozni akar.
Ha jól értem, akkor Jézus szenvedése valahol az emberségéhez kapcsolódik. Mondhatjuk-e azt, hogy végül is a feltámadása után valamilyen módon ez az emberség egy megszentelt szenvedésként él tovább ma?
A Biblia újra és újra hangsúlyozza, hogy Jézusról a föltámadott állapotában, megdicsőült állapotában sem tűnnek el a sebek, hanem ezek ragyogó dicsőséges sebekként ott maradnak. Tehát egy megdicsőült szenvedés, ha lehet így mondani. És azt gondolom, hogy minden földi szenvedő, éhező és szegény, minden megalázott, megtaposott ember, aki próbálta ezt az útját szeretettel, hittel, nagylelkűséggel járni, ő neki a szenvedései hasonló módon ragyogni fognak. Tehát egy megdicsőült, beteljesült szenvedés életüleg szeretet lesz. Az első keresztények Jézus keresztjét nem is fájdalmas keresztként, hanem gyémántokkal kirakott, dicsőséges keresztként ábrázolták nagyon sokáig. Nem is tudták másképp látni a keresztet, mint győzelem jelét, ahol a szeretet titka fölragyog. Tehát úgy gondolom, hogy Jézus életében is így van, és ugyanígy van a mi életünkben is. A szenvedések által fölragyog bennünk Isten szeretete, az odaadásunk, és ez ragyogni fog örökké.
Szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy a közben járó imát nem tudjuk hova tenni. Nem tudjuk azt, hogy Isten a végtelen jó, Isten maga a szeretet, Isten gyógyít minket, mi, tehát hogy magunknak nem nincs visszajelzés a közben járó imáról. Amikor imádkozunk valakiért, amikor imádkozunk egy ügyért, hogy hogyan tudjuk észrevenni a jeleket, és hova tegyük magunkban a helyes vagy a jó közben járó imát, vagy valami ilyesmi lenne a kérdésem.
Az Isten kegyelme békéje árad szüntelen, mint az eső az égből, csak az életünk olyan, mint egy edény, ami lefelé van fordítva, és nem tud beleesni az eső. És ha imádkozunk, akkor ezt az edényt megfordítjuk az ég felé, és hirtelen magától megterik. Nem az Úristen változott meg. Mi változtunk meg. Ő mindig is akart segíteni, meg akar is, csak nem tudjuk őt befogadni, vagy nem élünk fölfelé, ég felé nyitott életet. És ha valaki megtelik így kegyelemmel, az ki is sugárzik az életéből. Nem véletlen, hogy szentek közelében történnek csodák. Nem is avatsz senkit szenté az egyház, aki körül nem történik csoda. Hát egy nagy jele annak, hogy az ő élete ég felé kinyitott edény volt. Tehát a közben járó imában is valami ilyesmi történik, hogy ki árad a bennünk levő, vagy az általunk befogadott isteni kegyelem rajtunk kívül is. Az Úristen nem csak olyan, mint az eső, ez egy kicsit személytelen kép, és ilyen értelemben sántít, hanem ez egy személyes kapcsolat. És nagyon számít arra, hogy mi emberek igent mondjunk, egy szeretett kalandba belebocsátkozzunk vele. Várta Ábrahám igenjét. Az Úristen lehet, hogy kopogtatott sok-sok embernek a szíve kapuján, míg talált egyet, Ábrahámot, aki kinyitotta. Szent Bernát egy helyen azt mondja szűzanyáról is, hogy az Úristen várta ezt az igent évszázadok óta. Várt valakit, aki egy teljes igent rá kimond. Tehát várja a mi igenünket. Ez egy olyan kapcsolat, ahol szükség van az én imámra, odaadásomra, akkor tud beáradni az életembe, meg a környezetembe is a kegyelem. Az emberek egy nagyon erős társadalmi szövedékben élnek, kapcsolatokban. A közben járó ima ezt a kapcsolati szövedéket tölti meg kegyelemmel, vagy ezt emeli föl. Szentföldön, amikor tanultam, Nagyon sokat jelentett, néha a húgom írt nekem levelet, nem sokszor, de amikor írt, az fontos volt. Pusztán az a tény, hogy tudtam, hogy nagyon örül, hogy pap leszek. És gondol rám, szurkol nekem, imádkozik értem, óriásit jelentett. Sok száz kilométerrel voltunk, de abszolút éreztem ennek a nagyon nagy kegyelmi, meglendítő hatását. A közbenjáró ima valami ilyesmi, hogy egymásnak testvéreként visszük egymás életét az Úristen elé.
Az elmúlt percekben Székely János püspökatya nagybőti lelki gyakorlatának részlete hangzott el, mely a Lépések a szeretet ösvényein címet viselte. A lelki gyakorlat harmadik alkalmának harmadik részét hallhatták arról, hogy a keresztútban felragyog az isteni szeretet.